Vár a mi Istenünk. Szeretettel köszöntök mindenkit csendes napunk kezdetén. Mint ahogy az imént már említettem, csendes napunknak a témája az igaz ember hitből él. Itt vannak most már közöttünk a szolgálóink, Kicsi és István, evangélikus lelkésztestvérünk lesz az első ige hirdető, és Gerlai Pál testvérünk pedig a befejező állítatnak a ige szolgálója. Itt és István testvérünket nem kell bemutatnunk a gyülekezetnek, hisz gyülekezetünk történetében sokszor szerepelt az ő neve is, akár úgy, hogy itt járt nálunk a gyülekezetben, akár úgy, hogy Ekecsendes héten, vagy valahol máshol találkozhattunk Istvánnal. De talán a legemlékezetesebb az az 1993-as vagy 4-es, most már nem emlékszem pontosan, Körmendi Tanyai csendes napunk, amikor meghívtuk Iczés Istvánt, akkor érdi lelkészt igehirdetési szolgálatra, és meglengette István a kezében a Szentírás, és mondta, hogy ez az életnek a könyve. És ez egy nagyon nagy fordulatot okozott Debreceni Zsuzsinak az életébe. Emlékszel rá, Zsuzsi? 95-ben volt. Ő jobban emlékszik, mint én. Tehát a gyülekezetünk alakulása után néhány évben, tehát akkor 95-ben történt, és akkor Zsuzsi akkor kért egy beszélgetést Istvántól, és ott egy fűzfa tövében le tudtatok ülni, és akkor a Zsuzsa életében egy nagy fordulatot hozott, és akkor indult el egy nagyon csodálatos evangéliumi út, ami a barátnőkön, családjaikon keresztül oda vezetett, hogy a gyülekezet száma gyarapodott az üdvözültekkel. A Gerlai Pál testvérünk egy új kapcsolat, ő a szomszéd lelkész, nem az egyház megyében, hanem a másik egyház megyében, de mivel szélső falusiak vagyunk, ezért szomszédok vagyunk itt a Tisza mentén. Palékkal még nem sok kapcsolódásunk van, de egy már volt, mégpedig az, hogy egy kedves gyülekezeti ünnepen almafát ültettek, és mivel mi meg mezőgazdálkodással foglalkozó gyülekezet vagyunk, megkérdezte Pali, hogy nincs egy almafánk ennek az ünnepségnek az alanyát biztosítandó, és hát éppen akkor kaptunk egyébként Dobos Józsi által nem szemzett, hanem oltott almafákból, és akkor a gondnokunk Marcsek Balázs egy példányt átott. Elültettétek, Pali? De még nem terem. Ja. Úgyhogy majd egyszer meglátogatjuk az almafát, hogy termőre fordult-e. Tehát ilyen kapcsolódásaink vannak, és hát természetesen nem azért hívtuk Palit, hogy az almafáért köszönetet mondja, hanem azért, mert az Isten igéjét várjuk tőle, hogy a gyülekezetünk csendes napján az Isten megnyithassa számunkra az ő csodáját, igéjét, és az életünkben olyan változást okozzon, mint amit Debreceni Zsuzsi megtapasztaltott 95-ben egy hasonló csendes napon, ami a szokásos augusztus 20-ai csendes napunk. Egy igét szeretnék felolvasni, ami a mai bibliolvasóknak az igéje, és annak kicsit a környezetét olvasom el. Sámuel második könyvének 22. fejezetéből 19. verstől olvasom. Rám törhetnek a veszedelem napján, de az Úr az én támaszom. Tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem. Igazságom szerint bánt velem az Úr, kezem tisztasága szerint utalmazott engem, hiszen vigyáztam az Úr útjára, és nem hagytam el hűtlenül az Istent. Amen. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük néked, hogy egy-egy ilyen csendes napon is tágas térre szeretnél állítani. Köszönjük, Urunk, hogy ezek a tágas terek a közeledben vannak. Köszönjük, hogy ezen a tágas téren van levegő, van világosság. És úgy köszönjük, Urunk, hogy ezeken a tágas tereken élhetjük az életünket. Szeretnénk a tiszta kezeket felemelve imádkozni hozzád. Ezért úgy kérünk, Urunk, hogy tisztíts bennünket. Tisztíts meg bennünket, nyelvünket, gondolatunkat, kezünket, szívünket. Úgy szeretnénk előtted állni abban a valóságban, ahogy te szeretnél látni bennünket. És köszönjük, hogy sok eszközöd van erre, úgy adunk hálát neked minden közös alkalomért, minden közösségért, biblióráért. Hálát adunk az Isten tiszteletekért. Hálát adunk azért, hogy van házad, bejöhetünk és együtt lehetünk. De köszönjük, Urunk, hogy a személyes csendességeket is te tudod megáldani jelenléteddel. Úgy várjuk igédet, és várjuk az igédnek a hatását. Köszönjük, Urunk, hogy neked nagyon komoly akaratod van a mi életünkben, és köszönjük, hogy mi ismerhetjük ezt az akaratot. Hogy te azt szeretnéd, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazságnak a megismerésére. És add meg, Uram, hogy mi ebben az akaratban tudjunk tevékenykedni, gyülekezeteinkben, családjainkban. Áld meg bennünket, hogy ez az akarat elérhesse a célját, és mi ennek lehessünk az eszközei. Így csendesíts el bennünket magad előtt, hogy megállhass, hogy formálhasd az életünket, hogy tisztíthass. Légy azokkal a testvéreinkkel, akik nem tudtak most eljönni erre a csendes napra, áld meg őket, szent lelked közösségében. Köszönjük, Urunk, hogy modern technika segítségével máshová is eljuthat a hang, eljuthat a Te igéd, áld meg még az internetes közvetítést is. És köszönjük, Urunk, hogy Te tudod szólongatni az embereket, Te tudod meghívni őket, így várjuk, hogy meghívj arra a csodálatos nagy lakomára mindannyiunkat. Kérünk a távol lévőkért, hozd őket közelebb. De kérünk, Urunk, hogy áld meg István testvérünknek a nyírszőlősi szolgálatát is, áld meg ezt az esti sorozatot, add meg, hogy emberek éledjenek, gyülekezet épüljön, gyarapodjon a Te dicsőségedre. Így kérünk, Urunk, hogy nyisd meg igédet, nyisd meg szívünket, hogy elérhesse célját. Amen. Egy énekes könyvünkből énekeljünk egy éneket, ami gyülekezetünk kedves éneke, 446-os ének, Úr vagyok a világon kezdetű énekünk, sokat jelentett már több alkalommal gyülekezetünk tagjainak. Úr vagyok a világon, 446-os ének. Thank you. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, én is örömmel jöttem ide, már csak azért is, mert sok testét ismerek, és egyébként is mindig öröm számomra, ha az én Uramról tanúskodhatok, és beszélhetek az Úr Jézusról. És való igaz, hogy ennek a napnak az üzenete, hogy az igaz ember hitből él, átélem az életemben nap mint nap, hogy az Úrhoz való ragaszkodás, a hitnek drága ajándéka valóban megeleveníti az embert, megújítja, örömöt ad, boldog életet ad nekünk, mindazoknak, akik ragaszkodunk hozzá, akik engedelmeskedünk neki, akik hagyjuk, hogy naponként megtisztítson bennünket. Hát tulajdonképpen így lehetne összefoglalni, mindazok, akik vele élnek, eleven élő kapcsolatban. Az én feladatom most, hogy az Úr Jézus arról az Úr Jézusnak arról az igéről beszéljek, amikor ő kijelenti, hogy én vagyok az élet kenyere. És ezt is hittel lehet megragadni, hogy valóban ő számunkra az a táplálék, amiből élhetünk, ami megtart bennünket. Imádkozzunk. Urunk, áldunk és magasztalunk téged, mert jó vagy, és kegyelmes szeretettel fordulsz azokhoz, akik tanítványaiddá szegődtek. Olyan világossá tetted számunkra, hogy egész másként bánsz azokkal, akik a te gyermekeid és a kívülvalókkal. Köszönjük, Urunk, ezt a kivételezett szeretetet, hogy belülvalók lehetünk, és ha még valaki úgy látja közülünk, hogy nem lett igazán belülvalóvá, nem lett a te tanítványoddá, Uram, te végezd el annak szívébe, és mindazok, akik megfáradtak a hitben, akik úgy érzik, hogy megerőtelenedtek, Uram, éppen ezek azok az alkalmak, amikor szól az ige, akár vasárnap az Isten tiszteleten, akár egy ilyen csendes napon, amikor szólsz, velünk vagy, Uram, tedd meg, hogy eleveníts meg mindnyájunkat, táplálj minket, hadd éljünk belőled és általad. Amen. Olvasom Isten igéjét. Az Úr Jézus nagyon hosszan beszél tulajdonképpen a János evangélium a 6. fejezetében arról, hogy ő az élet kenyere. Én a 6. fejezet 48. versétől olvasom az igét, egészen az 59. versig. Tessenek helyekön maradni. Tehát Jézus mondja, én vagyok az élet kenyere, atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. Mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. A zsidók erre vitatkozni kezdtek egymással, és ezt kérdezgették. Hogyan adhatna ez nekünk a testét eledelül? Jézus így szólt hozzájuk. Bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az emberfiának testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet ti bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő bennem. Ahogyan engem az élő atya küldött el, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le. Ez nem olyan, mint amilyet atyátok ettek, és mégis meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. Ezeket a zsinagógában mondta, amikor Kapernaumban tanított. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, azt gondolom nem kell különösebb magyarázat ahhoz, hogy a mi testünknek minden nap szüksége van táplálékra, és aki nem táplálja magát, például ezek a falatikus fényevők, éhen halnak.
Hát nem lehet táplálék nélkül fenntartani a mi testi életünk. Hát ez olyan világos, mint a nap. És én azt gondolom, hogy ennek analógiájára igaz az, hogy szükségünk van lelki táplálékra is, mert az ember nem csak test. Ugyan sokan így akarják beállítani, ugye ez a materialista gondolkodás, hogy te csak egy testi ember vagy, egy olyan lény, akinek nincs semmi szellemi felsőbbrendű része vagy valósága, de én azt gondolom, hogy erre sok minden rácáfol, hogy bizony az ember nem csak pusztán test. Sőt, ha a mi testünket nézzük, már akkor is meg kellene látni, hogy itt tulajdonképpen minden szellemi eredetű. Az, amire mi azt mondjuk, hogy anyag, az is szellemi eredetű, hiszen törvények, megingathatatlan törvények szabályozzák, már pedig a törvény a szellemi dolog. Hát gondoljatok bele, hogy egyetlen sejtünkbe, és az összes sejtünkbe akkora program van, hogy 2000 darab 500 oldalas könyvbe lehet leírni. Tessék ebbe belegondolni egyszer, a láthatatlan egyetlen sejtetbe 2000 darab 500 oldalas könyvbe lehet leírni a programot. Hogy lehet arra azt mondani, hogy ez csak anyag? Tehát még a testünk is, tulajdonképpen mivel az Istentől ered, a mi teremtő Istenünktől ered, már arra sem mondhatjuk, hogy anyag. Egyáltalán mi az anyag, ugye? Minden Isten teremtménye, minden, ami csodálatos, hatalmas Urunktól ered, de valóban meg kell különböztetni ezt az anyagi testet, és a szellemet, a lelket, amelyet Isten lehelt az emberbe. Ha az ember elolvassa, mondjuk, hát komolyabb tudósoknak az írásait. Olvastam Sir John Ecclesnek, egy ausztrál Nobel-díjas agykutatónak az írását, aki azt írja, hogy egyszerűen megdőlt a materializmus, tehát az anyagelvűség megdőlt. Azt mondja, hogy az ember lelke úgy használja az agyat, mint ahogy használjuk a zongorát vagy a számítógépet. Azt mondja, az emberben egy lélek lakik, amelyik nem azonos az agyával. A materializmus azt tanítja, hogy te azonos vagy az agyaddal. Ahogy meghal a test, meghal az agyad, neked véged van. És ez nem igaz. Vagy tessék meghallgatni a mi tudományos akadémiánk alelnökét, Fraj Tamás agykutatót, aki azt mondja, nem vagy azonos az agyaddal. Azt mondja, az ember személyiség. És ez a személyiség, így mondja, csak Istentől eredhet, mert személyiség csak személyiségtől születhet és jöhet létre. Tehát azt így mondta ki a televízióba világosan, tudomásul kell venni, hogy az ember teremtmény, Isten teremtménye. És Isten az, aki élt hozzánk, ő tudja, ki vagyok. Egyébként én azt gondolom, mi lelkészek, amikor haldoklókat, beteg embereket elkísérünk az utolsó útjukon, akkor látjuk, hogy sokkal több az ember, mint a test. Volt egy drága lelkésztestvérünk, a Terei Bandi bácsi, aki ott lakott Értől nem messze, és sokszor átjött hozzánk bibliaórára. És aztán, amikor 82 éves volt, egy szájüregi daganatot kapott, aztán két év múlva áttevődött neki agydaganatra, és még a száját hagyta megoperálni. Amikor az agydaganat fellépett, mondta neki az orvos, hogy Bandi bácsi, muszáj, hogy megoperáljunk. Olyan helyen vagy a daganat, hogy üvölteni fogsz a fájdalomtól, elmegy az eszed. Bandi bácsi azt mondta, ti nem fogtok engem megoperálni, én már 84 éves vagyok, megyek haza az én uramhoz. Mondta neki az orvos, de Bandi bácsi, értsd meg, üvölteni fogsz a fájdalomtól. Azt mondta, hagyjuk az Úr Jézusra. És nem üvöltött a fájdalomtól, de elment az esze. Teljesen. A feleségét se ismertem már meg. Aztán viszem neki az úrvacsorát egy alkalommal, és ott van a felesége, ő meg én, leülünk az asztal körül, kirakom a szent edényeket, kenyeret és bort, leülök, Bandi bácsi elkezd velem beszélgetni úgy, mint azelőtt, az igéről, teljesen világosan. A feleségének csak kerekedett a szemje, hogy mi történik itt. És aztán a gyónás imádságnál ez a nehézkes öreg úr tétre rogyott, olyan szívbe markoló imádságot mondott, hogy sírtunk mind a ketten. Kikísérő azt mondja, hát ez mi volt? Hát mondom, tetszik látni, a lélek, az Isten lelke, ott lakik a Bandi bácsának. Az esze elment ugyan, de ott a lélek. Értitek? Tehát tetten lehet érni, aki figyel, tetten lehet érni azt a csodát, hogy az ember Istentől származik, és az ő lelkét lelte belénk. De ezt vesztettük el a paradicsomba, és az Úr Jézus azt mondja, hogy ő az a kenyér, aki a mennyből szállt alá. Hiszen már Mózes mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az Isten szájából származik. Ezt a lelkedet, lelkemet mennyei kenyérrel kell táplálni, mert különben a lelket hal éhen. Hát csak nézzünk körül. Az emberek éhen halnak lelkileg. Sokan úgy gondolkoznak, sajnos úgynevezett keresztény papok is, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy milyen vallású vagy, milyen szellemi táplálékkal táplálod magadat, na hát ez az, ami nem mindegy. Egyébként, tessék csak belegondolni, megszületik egy pici baba, abban a pillanatban már kell neki a szellemi táplálék, beszélünk hozzá, megtanulja a nyelvet, aztán az iskolába beiratjuk a gyerekeinket, és ott is csak tanulnak, hát még az öreg pap is tanul holtáig, és mégis bután hal meg. Tehát tulajdonképpen ugye az ember egész életén keresztül tanul, ez is szellemi dolog. De ennél sokkal magasabb rendű, amiről Jézus beszél. Sokkal magasabb rendű. Itt nem az emberi értelemhez szóló tudomány, vagy éppen művészet az, amiről Jézus beszél, hanem a mennyei, az örökké való lélek táplálhat bennünket az örök életre. Mert azt mondja az Úr Jézus, hogy aki eszi az ő testét, aki iszi az ő vérét, annak örök élete van. Az embernek nincs örök élete. Hát megyünk a temetőbe, ez a test megy a temetőbe. Teljesen logikus, világos, porból lettünk, porrá leszünk. De a szellemünk nem. Az a személyiségünk, amit vagy léleknek mondunk, amit mondhatunk nyugodtan léleknek, az nem. De ha nem tápláljuk ezt a lelket, akkor tulajdonképpen elveszünk, meghal, éhen hal a lélek. Olvassuk, hogy Ámos könyvében, hogy az utolsó időben majd az Úr éhséget támaszt. Nem kenyérre fognak éhezni, hanem az Úr igére fognak éhezni, és futkoznak tengertől tengerig, és nem találják az Úr igéjét. Rettenetes idő lesz az, ez az, amiről Jézus azt mondta, hogy amíg nappal van, annak munkáját kell végezni, aki elküldött engem, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Lehet olyan, hogy nem lesz ige, nem szól az Isten igéje, és az emberek éheznek lelkiképpen, ma is éheznek. Ma is éheznek. Tulajdonképpen az emberek ma is keresnek mindig valamit, tessék megnézni. Jung, aki egy nagyon hamis vallást követő, gyakorló spiritista volt, ez a pszichológus, saját maga leírja az ő belső dolgait. És ő is úgy gondolkodik az emberről, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy mivel táplálod, de valamivel táplálni kell az ember lelkét, és így mondja, hogy az ember javíthatatlanul vallásos. Igen, ám csak, hát minden vallás. Sokan azt mondja, ó, mindegy, hogy miben hiszel, ugye ezt a butácska példát szokták mondani, egyszer emlékszem, még a 90-es években jöttek az egyetemisták ifjúsági órára, és mondják nekem, hogy Pista bácsi, most az egyetemen bejött hozzájuk egy jezsuita pap, és elmagyarázta nekik, hogy teljesen mindegy, hogy milyen vallásba hisztek, minden vallás ugyanoda vezet. Képzeljétek el, az Isten egy hegyen van, egyik oldalon mennek föl a buddhisták, másik oldalon a hinduk, a harmadikon a mohamedánok, negyediken a keresztények. Mondtam neki, ebben csak egy baj van, hogy az Isten nem a hegyen lakik. Tehát emberileg Istenhez nem lehet eljutni. Nem lehet eljutni. nem hatolhatunk át az hegeken. Egy valaki hatolták, így mondja a zsidó levél, nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken. Jézus az Isten fia. Tehát ő az, aki a mennyből szállt alá, ő mondja itt, hogy atyáitok a mannát ették a pusztába. Egyébként olyan fantasztikus az egész történet, mert hát az Úr Jézus nagyon sokszor kijelenti, hogy ő kicsoda nekünk. De általában, amikor ezeket a csodálatos kijelentéseit teszi, akkor azt mondja, hogy én vagyok. De tudjuk, hogy ez hangzott el ott az égő csipkebokornál, ott is ő volt ott jelen, a pre-existens Krisztus. A lételőtti Krisztus. Sokan úgy képzelik, hogy Jézus azóta van, amikor Máriában megfogant a Szentlélek által, és megszületett karácsonykor. Jaj, nem, dehogy. Azt olvassátok el a Kolossi levél első fejezetét, a zsidó levél első fejezetét, és megtudjátok, hogy kicsoda az Úr Jézus. Isten, aki testé lett. A testé lett ige. Tehát ez a döntő kérdés, hogy engem mi táplálhat, ki táplálhat az örök életre. Amikor Jézus ilyen nagy kijelentéseket tesz, akkor ugye egy az meg akarja mondani a hallgatóinak, akkor a zsidóknak, most nekünk, hogy én vagyok. Ami azt jelenti, hogy van Isten. Én vagyok az Isten. Én vagyok a ti istenetek. Ezt akarja kifejezni. Én vagyok. Ugye a Jahve szó is a létigéből ered, amikor a Mózesnek az Úr kijelenti magát, akkor tulajdonképpen azt jelenti ki, hogy én vagyok a létező Isten. Rajtam kívül nincs más, mondja más helyen az ige. Érdekes, hogy ezt a zsidók is felfedezték ám, mármint az, hogy a Krisztus, a lételőtti Krisztus, akiben a rabbi azt írja még Krisztus előtt, hogy amikor helyenként arról beszél az ige, hogy az Úr angyala, a Metatron, azt mondja, az azonos a templom fejedelmével, a szövetség fejedelmével, magával a messiással. Tehát már a zsidók is felfedezték az Ószövetségbe, amikor az Úr megjelenik mondjuk Ábrahámnak, ott a Mamré tölgyesébe, akkor bizony ő a lételőtti Krisztus, a pre-existens Krisztus jelenik meg. Miért is beszélek erről? Azért, hogy értsük meg, hogy az, aki testé lett, Mária szíve alatt a Szentlélektől megfogant, az valóságos Isten, aki eljött közénk. János első evangéliumában, a bevezetésben, a prológusban így olvassuk, hogy kezdetben az ige Istennél volt. És Isten volt az ige, a logosz, a teremtő szó, az isteni szó. És aztán azt mondja, hogy az ige testélet közöttünk lakott, láttuk az ő dicsőségét, mint az atya dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Ez a Krisztus jött el, és azt mondja, benne élet volt. És az élet volt az emberek világossága. Ugye, mert azért azt nem mondhatjuk, hogy az élet, ami a halálba véget ér. Hát most testvérek, azt nem mondjuk, hogy az az élet, ami 70-80 évig tart, aztán a halálba hullik. Ez nem élet. Ez maga a halál. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Tulajdonképpen az ember önmagába halott. A tékozlóról is azt mondja az atya, hogy ez az én fiam, meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Értsük már meg, hogy nincs életünk önmagunkban. És arra a táplálékra van szükségünk, arra a kenyérre, amely örök életre táplál engem. Mert csak akkor, ha eszem a Krisztusból idézőjelbe, amikor belőle táplálkozok, belőle élek, akkor az örökkévaló Isten tulajdonságából részesülök. Ahogy az étel életté válik biológiai értelemben bennem, úgy lelki értelemben a Krisztus válik számomra életté. Krisztus az életem, Krisztus. Így mondja egy ének, Krisztus az énekem, Krisztus az életem, mindenem, én nekem ő. Tehát tulajdonképpen ezt kell megértenünk, hogy valóban nekünk csak Krisztusból lehet enni. Tehát kijelenti az Úr, hogy én vagyok az élet kenyere. És mondtam, elsősorban azt jelenti ki, hogy ő van, másodszorban azt jelenti ki, hogy neked van. Hogy neked az élet kenyere, neked az út, neked az igazság, neked az élet, neked ő a feltámadás és az élet, neked ő az ajtó, amin bemehetsz az Isten országába, neked ő a világ világossága, neked ő az élet kenyere. És amikor Jézus Krisztus valamit kijelent magáról, akkor cselekedeteivel igazolja. Ugye tudjuk itt előtte, mi történik. Jól akadja az 5000, tulajdonképpen körülbelül 10000 embert, abból a két halból, meg az 5 kis kenyérkéből. Bemutatja, hogy kicsoda ő. Megszaporítja az anyagot, valami isteni hatalmat mutat be. Erre a zsidók még mindig azt kérdezgetik tőle, hogy mutass valami jelt, hogy higgyünk benned. Hát még azt mondja, atyáink a mannát tették a pusztába mégis, de erre Jézus azt mondta, mégis meghaltak. De aki ebből a kenyérből eszik, amelyet én adok neki, soha meg nem hal. Tehát tulajdonképpen Jézus a kenyér, ő számomra a lelki táplálék. És most komolyan kell venni, ugye sokszor úgy mondjuk, hát olvasd az igét és táplálkozz vele. Jól mondjuk. De hát Jézus aztán kiérezi a dolgot és azt mondja a zsidóknak, ti azt gondoljátok, hogy tehát azért olvassátok az Isten igéjét, mert azt gondoljátok, abban van a ti örök életetek. Pedig azok rólam tesznek bizonságot. Tulajdonképpen a betű önmagában nem ér sokat, a betű Krisztusra mutat. És tulajdonképpen a reformációnak ez a fantasztikus isteni adománya, mert nem Luther csinálta a reformációt, azért félre ne értsük a dolgokat. Isten tesz minden drága dolgot, értünk, érted, értem. Tehát ő az én számomra az élet kenyere, és azt mondja, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja nektek a mennyei kenyeret. Tehát ő a mennyei kenyér, aki a mennyből szállt alá. Tulajdonképpen, ugye mondtam, az ember elszakadt Istentől a paradicsomi bűn miatt, mert ott is evett, csak ugye ott is szellemi dolgot evett, ott nem úgy kell elképzelni, volt egy gyümölcs, amit megettek, hanem úgy kell elképzelni, hogy megették azt, amit az ördög mondott. Ettek abból, amit az ördög adott, és ez a halálunkat jelentette. Ha eztek arról a fáról, meg kell halnotok. Most pedig az élet fája Krisztus számomra. Ha eszem belőle, akkor az életem. Az életem lesz Krisztus, és az örök életben részesülök. Ugye így mondjuk Istenről, hogy ő az örökké való. Én meg omulandó. És amikor az örökkévaló Isten Jézus Krisztust elküldte be a világba, akkor adott nekünk mennyei kenyeret. Akkor adott nekünk örök életre való táplálékot. Nincs más, hogy tessék elvinni. Annyiféle út van, annyiféle utat kínálnak, de nincs más út. Csak Krisztus. Akkor mi van a többi vallással? Sőt, sokszor mi a keresztény vallásunkat is úgy gyakoroljuk, mintha mi eleget tehetnénk az Istennel, mintha mi kifizethetnénk az Istent, mintha tulajdonképpen elérhető volna valamiképpen számomra az, hogy elnyerjem az örök életet. Nem lehet se kifizetni, se semmit nem tehetsz érte, semmit. Hát akkor mit lehet tenni? Hogy higgyél abban a Krisztusban, aki azért küldetett. A zsidók megkérdezik itt az Urat, hogy mit cselekedjünk, ami az Isten tetszését elnyeri. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy mit cselekedjetek? Higgyetek abban, akit ő elküldött. Ez az Istennek való tetsző dolog. Egész pontosan így mondja az Úr Jézus, illetve egy kérdezik, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk. Jézus ezt felelte nekik, az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Mert tudni, Isten országában mindent hitáltal tudunk megragadni. Tulajdonképpen ez a kóduskéz, amivel el tudom venni az Isten ajándékát. Aztán a Samária asszonynak mondja is az Úr, ha ismernéd azt, aki veled beszél, ha ismernéd az Isten ajándékát, igen, ha el tudnám venni hitáltal a Krisztust, akit az Isten felkínált nekünk, mert ő az, aki elhozza számunkra az életet. Nagyon sokszor tapasztaltam temetéseken, meg azt hiszem minden lelkész átéli azt, hogy az emberek teljesen rosszul gondolkodnak. Eljönnek bejelenteni, meghalt mondjuk a papa. Akkor a lánya előadja, hogy milyen jó ember volt a papa. De én elhiszem, hogy jó ember volt a papa, ebben sincs semmi probléma. Itt valamit külön kell választani. Emberi értelemben jó ember volt. Az ige mit mond? Nincs igaz embered sem. Isten előtt. Ez két külön dolog. Az, hogy tényleg vannak nagyon rossz emberek, hát gondoljatok egy sorozatgyilkosra, nem akarom sorolni, tehát vannak durva, gonosz, bűnöző emberek, és vannak drága jó édesanyák, nagymamák, édesapák, óriási különbség. Hát akkor? De ez elégtelen. Nem ez az üdvösség kérdése. Nem a jó cselekedet. Nem érhetem el, akármit csinálok. Nem hatolhatok át az egeken. Pontosan meg kellene érteni, hogy ez valami egészen más dolog. Az, amikor megkapom a Szentlélek ajándékát, amikor Isten részesít önmagában, önmagából. János 14-ben így mondja az Úr Jézus, aki szeret engem, megtartja az én igémet. Azt az én atyám is szeretni fogja, és most figyeljetek, és azt mondja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. Mit jelent ez? Hogy a Szent Háromság, Isten a Szentlélek által a te szívedbe költözik. Ez egy egész más dolog. Aztán akár jó ember voltál, akár rossz ember voltál, ha megtélsz és megtörténik ez a csoda az életedbe, hogy belép az örökkévaló Isten a te életedbe, akkor lesz életed. Addig nem. Aztán lehet itt vallásoskodni, mindenféle mágiát, meg varázslást, meg akármit csinálni, meg jó kereszténynek is lehet lenni. Gondoljatok bele, hogy milyen iszonyatos tévedés az. Hát az én nagyapám, anyai nagyapám református pap volt. Aztán a nagymama, ugye, az azt mondja nekem 80-valahány éves korában, én meg voltam körülbelül 18-19, azt mondja nekem, fiam, tudod, milyen vallásos vagyok? Hát tényleg az volt minden reggel Biblia, minden este Biblia, minden vasárnap templom. És mit mond nekem a nagymama? Azt mondja, de fiam, az Úr Jézussal nem tudok mit kezdeni. Hát akkor még én sem, mert 20 éves koromban tértem meg. De teljesen meg volt győződve, hogy ő jó ember. És ezt majd az Isten beszámítja. De nem erről van szó, testvérek. Nem erről van szó. Itt egy egész más dologról van szó. És ezt magyarázza Jézus ezeknek a zsidóknak is, hogy nem értitek? Ha nem én belőlem táplálkoztok, meg fogtok halni. Mert én vagyok a mennyei kenyér. Ehettek itt akármilyen kenyeret, de ha nem a mennyei kenyeret eszed, akkor nem leszel a menny részese. Mert amikor sokan azt gondolják, hogy az üdvösség akkor kezdődik, amikor majd meghalok, aztán fölnyitom a szememet a túloldalon. Nem, az üdvösség akkor kezdődik, amikor az üdvözítő belép az életedbe. Amikor megtérsz, amikor megkapod a Szentlélek ajándékát, attól kezdve üdvösséged van. Így van ez. És tulajdonképpen akkor belép a menny az életedbe. Na most az a hívő ember, aki boldogtalan, na nem azt jelenti, hogy néha a hívő embernek nem lehetnek mélypontjai, gondoljatok Illés prófétára, a legnagyobbak is juthatnak depresszióba, meg lehet mélypont az életükbe, de alapjában véve én most is boldog ember vagyok. Boldog ember vagyok. És azt gondolom, hogy nem a körülmények adják ezt a boldogságot, hanem a bennem lakozó Krisztus. Igaz, hogy akkor, ha megszomorítom őt a bűneimmel, akkor bizony a boldogságnak oda. Mert amikor egy hívő ember mindig akkor veszti el a boldogságát, örömét, békességét, a Krisztusban való örömét, ha vétkezik. Nem tehetjük meg. Most sokszor beszélgetek fiatalokkal. Utóbbi időben is voltam csendes héten, fiatal emberekkel beszélgettem. Azt látom, hogy egyszerűen nem az Isten igéhez, hanem a világhoz szabják magukat. Olyan dolgokat tesznek, úgy élnek, hogy megszomorítják az Isten szent lelkét. Nem lehet amúgy élni. Tessék csak meghallgatni, mondjuk most egy református lelkész Jó Sándor mit ír arról, hogy egy hívő embernek úgy kellene élni, mert amikor a Szentlélek belép az életembe, akkor tulajdonképpen templommal válik az életed. És egy templomnak szentnek kéne lenni. Nem én szentelem meg, hanem aki bennem lakik, az szenteli meg az életemet. De, és akkor írja itt a Jó Sándor, hogy templom gyalázást követünk el valahányszor a magunk vagy másik testét tisztátalan cselekedetek vagy gondolatok eszközéül használjuk, vagy tekintjük. Ha fiúk és lányok, férfiak és nők egy kicsit komolyabban vennék a test isteni méltóságát, talán vissza rettennének, amikor fölforul a vérük. És a kísértő tisztátalan cselekedetre ragadja őket, és visszatartanák magukat, hogy megrontsák Istennek ezt a nagyszerű templomát. Talán tisztátalan mozdulatokkal, szavakkal, gondolatokkal meg nem mérgeznék olyan könnyen a lelküket és fantáziájukat, mert ez is gyalázás, és úgy hat, mint egy káromlás az Isten házába. Nem olvasom tovább, hanem azt mondja, hát vedd tudomásul, vagy nem tudjátok én, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma, ezért szentnek kéne lenni. És akkor nem boldog az ember, mikor valóban nem engedelmeskedik az Isten lelkének, hanem a világ szellemének. És ez ma a veszedelem. Már mindig is ez volt. Mindig is ez volt, amióta ember él a Földön, mindig ez volt a veszedelme a hívő embernek, hogy a körülötte lévő világhoz igazodik. Azt mondja, hogy ne igazodjatok a világhoz, és ne szeressétek a világot, se ami a világban van. De hogy tartozik ez ide? Hát nem mindegy, mivel táplálom a lelkemet. Hogy a világi szellemiséggel, vagy az Úrnak a drága, szent lelkével, igéjével táplálkozom. És aztán befejezésül újra beleolvasok az 52. verstől, a zsidók erre vitatkozni kezdtek egymással, és azt kérdezték, hogyan adhatna ez nekünk a testét eledelül. Jézus így szólt hozzájuk, bizony, mondom néktek, ha nem eszitek az emberfiának testét, nem isszátok a vérét, nincsen élet ti bennetek. Hát mi tudjuk, hogyan adhatná. Tudjuk az úrvacsora szentségét. És ugye ezt is sokszor olyan komolytalanul veszik egyesek, hitetlenül veszik, hogy nem értik meg, hogy az úrvacsorában valóban Krisztus lép be az életünkbe. A vele való közösség szentsége, a bűnbocsánat és a vele való közösség szentsége, amikor megvalósul. Ugye itt ez megint nem anyagi, a kenyér és a bor kiábrázolja azt, hogy belép a Krisztus, de nem csak kiábrázolja, valóságosan megtörténik. Ha hitáltal vesszük az úrvacsorát, hogy azt mondja, az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. De hát ez természetesen szellemi, lelki értelemben történik meg, hogy a Krisztussal való eleven élő közösségünk szentsége. Mert az ige, a Szentlélek és a szentségek által történik ez az egyházban, és ezt nagyon komolyan kell venni. És milyen boldogító dolog, ha az ember komolyan veszi, milyen boldogító dolog az, hogy én az én teremtő Istenemmel lehetek közösségben, de csak Jézus Krisztus által. Nem lehet megkerülni. Ahogy az én nagymamám is úgy gondolkodott, hogy hát a Krisztussal nem tud mit kezdeni. De miért nem tudnak az emberek Krisztussal mit kezdeni? Mert jók. Hát úgy érzik, hogy jók. Ők eleget tettek Istennek, ők mindent betartanak. Ahogy a gazdag ifjú, én mindezeket megtartottam korai ifjúságomtól fogva, mi fogyatkozás van még bennem. Hát mondjuk, hogy nem lakik benned az Isten lelk, ez a legnagyobb fogyatkozás. De tényleg meg kell érteni azt, hogy mi a bűn. Nagyon sokszor, ugye öt öreg otthonba is szolgáltam különböző rendszerességgel, és sokszor az idős emberekkel kapcsolatban súlyos problémáim voltak. Mélységesen meg voltak győződve, hogy ők aztán jó emberek, az angyalok díszsorfalat fognak állni, amikor ők megérkeznek. Hát, veszedelmes gondolat. Semmiképpen nem értették, hogy ők bűnösök. Én emlékszem, egy alkalommal megint a kegyelemről volt szó, üdvösség kérdéséről, kegyelemről, és láttam üveges szemekkel ülnek ott főképp nők, mert az öreg emberek általában azt a kort már nem érik meg, és akkor láttam, nem értik. Abba hagytam az igehirdetést. Hát erre mindenki fölkapta a fejét, hogy a pap belesült az igehirdetésbe, és aztán így csináltam, hogy most tessenek ide figyelni. És mondtam nekik, hogy tetszenek látni, én az Úr szolgáljok. Igen, bologattak. Én reggeltől estig az Urat szolgálom. Igen. És mondom, ezért én a mennybe fogok jutni. Igen, mondták kórusban. És mondtam neki, látják milyen óriási tévedésben vannak? Én ezért nem fogok üdvözlődni. Hát teljesen elképedtek. Egyszerűen nem fért a fejükbe. Mondom, nem értik, hogy az Úr Jézus halála, kereszt halála, engesztelő áldozatáért van nekem, bűnei bocsánata, és az engesztelő áldozatáért kaphatom meg a Szentlélek ajándékát. Hát én attól félek, hogy még ekkor se értették meg. Jézus mondja is a zsidóknak, mert itt mindenki megbotránkozott, hogy adhatja nekünk ez a testét eledelül. És akkor kemény beszéd ez. Hát ez mit akar ez a Jézus? Mit akar ez tulajdonképpen? Nem értették az egészet, nem értették meg azt a titkot, amit tulajdonképpen Krisztus óta nem is titok. Nem értették meg, hogy valójában nem az elkövetett konkrét bűneid, gondolati, cselekedeti bűneid veszítenek el téged, hanem a Krisztus nélküli állapotot, a hitetlenséget. És úgy szoktam az idős embereket aztán megfogni, mert mindig az volt a mondók, én nem csaltam meg a férjemet, és így nem loptam, nem hazudtam, hát itt lehetett volna sok mindent vitatkozni, de nem szabad. Hanem ilyenkor meg szoktam kérdezni, és drága testvérem, hisz maga az Úr Jézus Krisztusba? Hát abban nem igazán, nem mondom, látja ez a bűn. Az a bűn, hogy nem hisznek bennem. Szóval nem értjük meg mi emberek, hogy ez nem erkölcsi kérdés. Az csak következmény. Nagyon fontos az erkölcsi kérdés, nehogy valaki most férje, értse, hogy én ezt le akarom söpörni. Nem, csak következmény, az gyümölcs. A valóságban ez azt jelenti, hogy az első renden az a kérdés, hogy hiszel-e az Úr Jézus Krisztusba. Azt mondja nekik Jézus, és ugye itt van a nap igéje, hogy az igaz ember hitből él. De hogy azt mondja, mit cselekedjünk? Ezt kérdezi a börtönőr is Pálto, mit cselekedjek? Higgy! Higgy az Úr Jézus Krisztusba, és üdvözülsz. Tehát meg kell érteni, hogy aztán majd a gyümölcs megterem az életeden. Az erkölcs csak aztán következik. Egy professzorunk mindig mondogatta, hogy Jézus Krisztuson kívül nincs erkölcs. Hát van csak az olyan, hogy többnyire erkölcstelenség. Tehát meg kell érteni, hogy itt a hiten múlik minden. De persze ezt nem én izzadom ki, képtelenek vagyunk hinni. Hanem tudjuk, hogy az hogy születik. A hit hallásból van. A hallás pedig a Krisztus beszéde által. Az ige, a logosz, a teremtő szó teremti meg a belső fülemet, hogy az ige eljuthasson a szívembe. Hogy ne csak itt, meg másik fülemen kimegy. Tehát próbáljuk megérteni, és testvérek, hogyha biztos vannak sokan, akik bizonyságot tesznek Krisztusról, beszélgettek, próbáljátok az emberekkel mindig megértetni, hogy a bűneink, akár lopás, hazugság, paráznosság, gyilkosság, vagy bármilyen bűn, az annak a következménye, hogy nem hiszek ő benne. Az annak a következménye. Azt nem lehet másképp magyarázni. Mert aki Krisztusban van, az új teremtés. És íme minden újjá lesz. És akkor újjá lesznek a gondolataim, megtisztulnak az indítékaim, megtisztul a fantáziavilágom, megtisztul a szívem, cselekedetem, mert bennem lakozást vesz a Krisztus. Ha belőle élek, ha ő vele táplálkozok, ha ő számomra az élet kenyere. Hát így legyen, hogy valóban éljünk a mi Úrunk Jézus Krisztusból. És ezt ez nem túlzás így mondani, mert csak általa, csak belőle élhetünk. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged, hogy mi megismerhettünk téged. És olyan csodálatos, hogy te ismerteted meg velünk az Atyát is. Nélküled azt sem tudjuk, kicsoda az Atya, de azt sem, hogy ki vagy te. Te mondtad, Úr Jézus, hogy senki se ismeri az Atyát, csak a Fiú, és a Fiút se ismeri senki, csak az Atya. És köszönjük, hogy benned, általad kijelentést kaphatunk, és általad valóban életközösségbe kerülhetünk veled, belőled élhetünk. Áld meg így mindegyikünket, Uram, áld meg az életünket, hogy mi hívő emberek ne a gyalázatodra éljünk, hanem valóban téged tudjunk megdicsőíteni, hogy valóban az engedelmes életünk, a Krisztus lelke által való engedelmes életünk, hadd dicsőítsen meg téged, Uram, hiszen te mondtad, hogy úgy fénylék a mi világosságunk az emberek előtt, hogy látva a mi jó cselekedeteinket, dicsőítsék a mennyei Atyát. Add meg, Uram, hogy ez beteljesedhessen mindannyiunkon. És tégy bennünket értelmes gyermekeiddé, lelki értelemben értelmes gyermekeiddé. És munkálkodj, Uram, az ige által, a szent lelked által, hogy egyre előbbre juthassunk a megszentelődésben. A veled való életközösség hadd hassa át egész életünket, gondolkodásunkat, cselekvésünket. Amen.
325-ös éneket énekeljük, ige hirdetésre válaszolva. Thank you.
számodra is elég.
Köszönjük szépen az ige szolgálatát. Egy rövid szünetet tartunk, kávészünet, akik szeretnének kávét inni, fogyaszthatnak, akik nem fogyasztanak kávét, azokat nem beszéljük rá, hogy igyanak, de lehet beszélgetni egymással, meg lehet kis friss levegőt is szívni. A szünet után pedig lehetőség van bizonyságtételre, akinek a szívén van bizonyságtétel arról, hogy az Úr mit végzett el benne. Azt sokszor el szoktam mondani, hogy a bizonyságtétel az nem tanítás, tehát nem kioktatni kell a gyülekezetet különböző dolgokról, hanem a bizonyságtétel arról szól, hogy én találkoztam az Istennel, az Isten igéjével, és az elvégzett bennem valamit, és ez történt az életemben. Ilyen bizonyságtételeket várunk. Ha valakinek a szívén van ilyen bizonyságtétel, akkor a szünetben bátran szóljon, és akkor sor kerül arra is, hogy elmondhassa. Tehát körülbelül egy 15-20 percünk van, tehát legkésőbb félkor szeretnénk elkezdeni, ami azt jelenti, hogy 25 perc van. Egy-két gyülekező éneket éneklünk a szünet végén, hogy mindenki betaláljon majd ide. Tehát jó beszélgetést kívánok ebben a rövid szünetben.